Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
7 óra 40 perc van, folytatjuk Árva Andrással, az MBH Bank otthonteremtési termék és folyamatmenedzsment vezetőivel. Témánk a lakáspiac, most rámegyünk a hitelekre, egészen pontosan a hiteligénylés folyamatára, mert persze nyilván az ember kinéz egy ingatlant, legyen az használt, legyen az akár újépítésű, de hát az esetek döntő többségében a magyar lakosságnak nincs akkora tartalék, hogy egy-egyben megvásárolja azt. Mennyi idő telik el egyáltalán a hitelkezdeményezéstől a folyósításig mostanság, és mik a legfontosabb lépések ilyenkor?
Igen, hát nézve az ingatlan árakat, ez egy teljesen reális kép, hogy nincs meg a megfelelő önerünk ahhoz, hogy akár készpénzzel kifizessünk egy lakást, és itt jön az a matekozás, én így szoktam mondani, amikor összerakjuk, hogy mennyi az önerőnk, esetleg milyen segítséget tudunk a családban szülőktől kapni, mennyi az a vételára, miért azt a lakást kinéztük, ami ugye az álmaink lakása, és a kettő között lesz egy olyan különbözet, amire vagy hitelt, vagy jó esetben állami támogatott formát, egy állami támogatást fel lehet venni. És ebben az esetben jön be a bankok, a bankszektor szerepe. Ugye eltelt az évnek az első egynegyede, és hivatalos számokat is látunk már az első két hónapra az MNB-től, és itt az látszódik, hogy már a tavalyi év is egy rekordév volt, ugye több mint 1300 milliárd forint fordított lakáscélra, lakáscélú hitel felvételnek a nagysága összességében ennyi volt tavaly Magyarországon. Az első két hónap számai alapján szerintem nem túlzó azt mondani, hogy idén ez az 1500 milliárd forintot is elérheti. Tehát nagyon nagy az igény az ügyfelek részéről a hitelekre. És itt jön be az a kérdés, amire az ön kérdése is vonatkozott, hogy amikor elindítok egy ilyen folyamatot ügyfélként, akkor mire is kell figyelnem? Mik azok a praktikus dolgok, mik azok a segítségek, amelyeket meg tudok egy jó tanácsadótól, egy felkészült banktól és egy felkészült hiteltanácsadótól kapni.
És mik azok a folyamatok? Mert nyilván az a legegyszerűbb része, hogy van egy különbözet, és azt hitellel ki kéne pótolni, de hát nem mindegy, hogy milyen hitelt veszek fel, akár kamatplafonos hitelt, támogatott hitelt, adott esetben mondjuk pont úgy alakul, hogy gyerekes vagyok, vagy gyermekeket szeretnék, és akkor erre is tervezek, vagy hát nem feltétlenül a fővárosban, vagy nagyvárosban, hanem akár kis településen. Milyen konstrukciók vannak, ami akár nem milliókkal, de mondjuk 10 milliókkal is segíthet tervezni?
Igen, hát itt nagyon fontos az élethelyzet, nagyon fontosak a személyi feltételek. Hány éves az ügyfél, házasson kérik-e azt az adott hitelt, vagy támogatást, vagy valaki egyedülálló, milyen a végzettsége, ugye ma már erről is beszélni kell, például a munkáshitel kapcsán, hiszen ott a felsőfokú végzettségűek például nem érhetik el, de akiknek nincs felsőfokú végzettségük, ők az ő számukra és fiatalok megnyílik akár a munkáshitel lehetősége is. De hát itt rengeteg olyan támogatott formáról kell beszélni, ami nagyon is jó, hogy van, csak ezeknek az erdeiben elingazodni magunk részéről viszonylag nehéz. Úgyhogy én azt szoktam tanácsolni, hogy érdemes az interneten kezdeni ezt a dolgot, amikor már megvan az álmaink lakása, megnézni, hogy milyen hiteltípusok, milyen támogatott típusok vannak, picikét utána olvasni, készülni ebből, de aztán a következő az mindig az legyen, hogy a kiválasztott banknak akár a honlapján érdemes egy regisztrációt megcsinálni pár perc alatt, és mondjuk egy telefonos visszahívást kérni a kollégáktól. Ez azért nagyon fontos, mert már a telefonban nagyon praktikus tanácsokat is tudnak kapni az ügyfelek, ez egy 10-15 perces beszélgetés, és ami talán ennél is még fontosabb, hogyha kialakul az, hogy tényleg megvan az igény, és tényleg van lehetőség hitelre, vagy akár egy állami támogatott formulára, akkor a telefonos kollégák már abban is tudnak segíteni, hogy időpontfoglalással bankfiókba irányítsák az ügyfelet. Miért fontos ez? Nem kell sorban állni, nem kell várakozni. Egy adott időpontra tudok menni akár a párommal, és ott bizony érdemes rászállni azt az egy órát körülbelül, ami arról szól, hogy már a bankfiókban személyesen egy nagyon hozzáértő tanácsadó kollégával átbeszéljük a hitel és támogatási lehetőségeket.
Mi, ami most nagyon megy egy időbe, a csokkot, meg a csok pluszt említették, a különböző akár egyébként több 10 milliós lehetőséget, és itt szóba került a munkáshitel, de hát azért van otthon felújítási program is, és nem rég egy ideje már az 5000 fő alatti településekre is igénybe vehető a falusi csok. Mindig az szerint változik ezeknek az úgymond népszerűsége, hogy mikor mit vezetnek be, vagy pedig van, ami standarden jó?
Én inkább onnan közelíteném meg, hogy az adott ügyfélnek mi lesz a legjobb. Tehát amikor ők bemennek a bankfiókba, és a tanácsadó kollégánkkal elkezdenek beszélgetni, mindig szoktuk mondani, hogy ne lepődjenek meg, de sokat fogunk kérdezni. Ezek a kérdések arra irányulnak pontosan, hogy meg tudjuk állapítani, hogy ki mire jogosult. Mert ha valaki jogosult például a Csok Pluszra, vagy adott esetben egy babaváró hitelre, azért nagyon nem mindegy, a babaváró hitel is, ha jönnek a gyerkőcök az ígéret szerint, akkor kamatmentes tud lenni. Míg ezzel szemben mondjuk egy piaci lakáshitelnek a kamata most 6-7% környékén alakul. Azért nagyon nem mindegy, hogy egy kamatozó hitelhez, vagy egy akár kamatmentes lehetőséghez tudunk hozzájutni. Aztán igen, ott van ezek mellett az otthonfelújítási program, van ennek ugye már idéntől a vidéki lába is, az 5000 fő alatti kisebb településekben, de nagyon lényeges ugye a most áprilistól akár elindult új lakásvásárlások, zöld lakások esetén igényelhető 5%-os kamatplafonú lehetőség is, és bizony a munkás hitel is, annak ellenére, hogy ez egy szabad felhasználású hitel, bőven lehet azt lakásvásárlásra is fordítani.
Megvan mondjuk az ingatlan, amit kinéztem, és megállapodtunk arról a tanácsadóval, meg hát nyilván a bankkal is, hogy milyen hitelt veszek fel ehhez, milyen állami támogatásokat, vagy milyen támogatásokat tudok igénybe venni, és megvan az ingatlan, akkor nézzük mondjuk egy használt ingatlant, ahol nem kell az építtetőre várni. Mennyi idő alatt történik meg a folyósítás? Mitől függ ez?
Itt nagyon lényeges, hogy amikor kiválasztottuk, hogy az adott hitel vagy a mellé adott állami támogatott formula hogyan néz ki, akkor összeáll ez a matek, hogy önerő, hitel, támogatás és abból a vételár már kifizethető. Elindul a hitel kérelmi csomag összeállítása. Itt különböző nyilatkozatokat, dokumentumokat kell az ügyfélnek összegyűjtenie. Ugye nagyon lényeges, hogy ez miért fontos. Egyrészt a jövedelmi oldalról nekünk ellenőrizni kell a bankszektornak, hogy meddig nyújtózkodhat az ügyfél, tehát a havi bevételei hogyan néznek ki, a havi kiadások hogy néznek ki, van-e esetleg korábbról fennálló hitel, annak mennyi a törlesztő részlete, hogyan fog a most odaadott hitelnek a törlesztő részlete az én havi bevételemhez arányulni. Itt a megfelelő szabályozókat is be kell tartani, ugye? Tehát zajlik egy, úgy mondanám, hogy a személyes feltételekre és a jövedelmi viszonyokra vonatkozó hitelbírálat, és emellett zajlik majd egy ingatlannal kapcsolatos bírálat is, ugye erre vonatkozik az értékbecslés, hiszen azt is meg kell néznünk a banknak, hogy a fedezetül szolgáló lakás, az ingatlan, az milyen állapotú, mennyit ér, és a hitelhez viszonyított értéke az hogyan néz ki. Tehát ez a kettő, ami a hitelbírálat alatt megtörténik, egyrészt a személyes és jövedelmi feltételek ellenőrzése, másrészt az ingatlan ellenőrzése és felértékelése, és ezek pár hét alatt lezajlanak, úgyhogy 1-2 hét múlva a jó hír már az ügyfél felé, hogy jóvá hagyta a bank a hitelét, és jöhetnek az ügyfelek szerződést kötni. Szoktunk arról is beszélni sokat, hogy vajon reális-e az a lakáshiteleknél akár pár év távlatában, hogy ezt az egészet online megcsinálhassam. Ma még ott tart ez a dolog, hogy bizonyos részeit, akár az érdeklődést, a kalkulációt, vagy akár még a hitelkérelmi nyomtatványok bankba történő eljuttatását is meg lehet már sok esetben online oldali, nem beszélve például a tanácsadásról, ez már nem csak személyesen, hanem mondjuk videós keretek között is tud működni, de azért ma még például a szerződést kötni jellemzően személyesen kell a bankfiókokba. Úgyhogy itt megtörténik a szerződéskötés, és azt követően akár pár napon belül már a folyósítás is bekövetkezik, tehát hozzájut a folyósített hitelhez és támogatáshoz az ügyfél, ki tudja fizetni a lakást, és be tud költözni.
Ez a szerződésnél emlékeim szerint azért is kell a személyes jelenlét, mert van ügyvédi közreműködés is, tehát hogy adott esetben gondolom azért az egy bonyolultabb procedúra lenne, bár nyilván megoldható a digitális aláírás korszakában, de hogy közjegyzői sokszor, vagy éppen ügyvédi aláírás is szükséges. Van olyan eset, amikor egyébként nehéz elképzelni, de amikor mondjuk van egy adott ingatlan ár, és egyszerűen nagyon magasra határozta azt meg az eladó, a vevő ennek ellenére megvásárolja, viszont a bank úgy ítéli meg, hogy az a piaci érték az nem az a piaci érték, alacsonyabb, és mondjuk pótfedezetet kér. Tehát, hogy nem elég a megvásárolt ingatlan, mint fedezet.
A kérdés első felére visszatérve, igen, ez nagyon fontos az ügyvédek és a közjegyzőknek a szerepe ebben a folyamatban. Általában ügyvédi segítség az adásvételi, az ingatlan adásvételi szerződés megkötésekor van az eladó és a vevő között, és a banki hitelszerződés megkötésénél lényeges a közjegyzők szerepe. Ezek általában a folyósítás feltételei szoktak lenni, úgyhogy igen, itt a személyesség az ilyen szempontból is fontos. Ezek a szerződések, ezek személyes jelenléttel köttetnek meg. És a másik fele, ugye az ingatlan értékbecsülésre vonatkozik. Ugye nagyon lényeges, hogy minden esetben az adásvételi szerződés is ott van, mint egy bizonyíték, de ugye kétféle módon is meg lehet az ingatlan értékét ma már állapítani. Itt is haladunk egyébként a digitalizáció felé. Az egyik az a személyes értékbecsülési szemle, és amikor kimegy a szakértő és felméri a lakást, és ez a alapján állapítja meg az értékét. A másik, hogy bizonyos településeken, a nagyvárosokban használt lakások esetén, egyszerűbb esetekben ma már van arra lehetőség, hogy akár egy egyszerűsített értékbecsülést végezzen a bank, tehát a meglévő adatbázisok alapján, akár helyszíni szemle nélkül is, egy nap alatt meghatározható egy lakásnak az értéke.
Akkor nincs gyakorlatilag ilyen lehet esetőség, hogy pótfedezetet kér valami miatt a bank?
Olyan esetben lehet pótfedezet, mi inkább azt látjuk, amennyiben az önereje nem tud magasabb lenni az ügyfeleknek, viszont mindenképpen szeretnék megvenni azt, akár azt a drágább lakást. A hitel kifizetése az biztosította a jövedelmükből, de adott esetben az ingatlan fedezet megerősítésére még akár szülői segítségével, vagy szülők segítségével be tudnak vonni pótfedezetet is.
Azért jutott ez mindez eszembe, mert egyébként amikor, nem most volt, de 2008-2009-ben volt az ingatlan piaci válság, akkor ugye egy-két évig volt árcsökkenés is az ingatlan piacon. Rég volt ez már, de ott még az új építésű lakások esetében is egyfajta ilyen vészcsengőként előkerült az, hogy hát előfordulhat, hogy pótfedezetet kér, úgy egyébként már egy megkötött ingatlan hitelszerződésre a bank, de hát ilyen esetek tényleg csak ritkán fordulnak elő. Összességében mennyire tud egyébként egy ilyen hitel igénylés a teljesülésig zökkenőmentes lenni, hogyha használt lakásról van szó, akkor simán egy-két hónap alatt ennek meg kell történnie?
Igen, sőt, adott esetben még hamarabb is, akár egy használt lakás esetén, mondjuk egy egyszerűbb ingatlan esetén, akár pár hét alatt ez a folyamat lezajlik. És én is visszakanyarodnék talán még oda az előbbi példája kapcsán, hogy ma már azért nagyon fontos szabályok vonatkoznak az MNB részéről és a teljes szektor tekintetében a bankokra, akár a jövedelemvizsgálat kapcsán, hogy meddig nyújtózkodhatnak az ügyfelek, akár az ingatlan fedezettség kapcsán, és itt nagyon lényeges ugye az ingatlan értékéhez viszonyított fedezettségi mutató. Tehát itt jóval több és részletesebb szabály van, mint akár a 2000-es évek elején, és én azt tudom mondani, hogy a hitelbírálatnak pont ez a lényege, hogy mind az ingatlan oldalról, de legfőképpen a jövedelmi oldalról történjen egy olyan vizsgálat, ami egyértelműen megmutatja, hogy hosszú távon képesek leszünk azt a hitelt biztonságosan visszafizetni. És ide még hadd csatoljak egy plusz dolgot. Ugye ma már a hitelek visszafizetéséhez nagyon lényeges, hogy akár lakásbiztosítást is kötnek mellé az ügyfelek, szerint hosszú távon akármi történhet az adott lakással, és ugyanígy a munkahelyünk elvesztésére vagy a betegségek ellen is lehet olyan hitelfedezeti biztosításokat kötni, egyébként szerintem ajánlott is, amelyek segítik adott esetben hosszú távon egy hitelnek, vagy segíthetik a hitel visszafizetését.
Mi a helyzet újépítésű lakás esetében, amikor mondjuk valaki tervasztalról vásárol lakást, vagy kinéz magának valamit, már szerkezetkész, de hát nyilván még kell egy-két hónap, vagy akár fél év is, hogy befejezzék. Ilyen esetben a hitel elbírálás hogy történik?
Nagyon-nagyon hasonló a menete, tehát ott is a folyamat hasonló. Végzünk egy előminősítést, megnézzük a jövedelmi részt, megnézzük ugyanúgy az ingatlan fedezettséget. Itt talán ez abban tér el egy használt lakás vásárlási folyamattól, hogy adott esetben akár egy építkezésnél is hasonló, egy önerős építkezésnél, majd részenként folyósít a bank, ahogy halad előre az építkezés, és látjuk az ingatlannak az elkészültét, a különböző előre haladott lépéseket, ennek megfelelően részenként történik mondjuk a hitelnek a folyósítása is. Szemben a használt lakásvásárlással, ahol ugye általában egy összegben folyósít a bank.
Minden esetben a projektfinanszírozó banktól tud csak felvenni kölcsönt, aki
nem, nincs ilyen megkötés, teljesen szabad Magyarországon a hitel és a bankválasztás is. Bizonyos folyamati vagy akár kamatban történő különbségek, kedvezményeket érdemes itt végignézni. Ugye kevesebbet beszéltünk most még a kamatozásról, de akár egy piaci kamatú lakáshitelnél is azért azt érdemes figyelembe venni, és ugyanúgy a szaktanácsadó kollégákkal ezt végigbeszélni, hogy milyen kedvezményeket tud az ügyfél kapni, akár a kamatban, hiszen az folyamatosan jelentkezni fog a havi törlesztéseknél, akár a különböző egyszeri díjakban, gondolok itt értékbecslési díjra, vagy akár szerződéskötési, folyósítási díjra, közjegyzők felé is van díj, amit fizetni kell. Ezeknél érdemes ezt a kalkulációt ugyanúgy az elején elvégezni, hiszen rengeteg kedvezmény van, és érdemes ezeket számba venni.
De ha nem projektfinanszírozó banktól veszünk fel hitelt, akkor előfordulhat, hogy mondjuk később tudunk beköltözni, amikor már a használatba vételi engedélye megvan az épületnek, vagy most már nincs ilyen?
Ezt minden bank egyedileg dönti el, hiszen ez a kockázati étvágytól is függ, és attól, hogy hogyan értékel egy adott beruházást az adott bank. Éppen ezért fontos mindent az elején végigbeszélni, hogy ezek teljesen világosak legyenek, hogy hogyan épül föl majd az egyes hitelrészleteknek a folyósítása, és például az utolsót azt milyen feltételek esetén tudjuk megkapni, akár a használatba vételi engedélyt követően.
Árva Andrással beszéltünk, az MBH Bank otthonteremtési termék és folyamatmenedzsment vezetőjével. Köszönjük, hogy itt volt, és jó napot, jó munkát önnek.
Köszönöm.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.